Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Testvéreim, most hadd olvassam Istenünk igéjét, úgy, ahogy az írva található a példabeszédek könyvében, a példabeszédek könyvének 4. fejezetében, a 4. fejezet 13. versétől kezdődően, a 27. versig terjedő ige szakaszban, tehát a példabeszédek könyvének 4. fejezetében, a 13. verstől kezdődően így szól Istenünk kijelentett igéje. Bölcsességnek útára tanítottalak téged, vezettelek téged az igazságnak ösvényén. Mikor jársz, semmi nem szomorítja meg a te járásodat, és ha futsz, nem ütközöl meg. Ragaszkodjál az erkölcsi tanításhoz, ne hagyd el, őrizd meg azt, mert az a te életed. A hitetlenek útjára ne menj, se ne járj a gonoszok ösvényén. Hagyd el, át ne menj rajta, térj el tőle, és menj tovább. Mert nem alhatnak azok, ha gonoszt nem cselekesznek, és kimegy szemükből az álom, ha mást romlásra nem juttatnak. Mert az istentelenségnek étkét eszik, és az erőszak tételnek borát isszák. Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig. Az istentelenek útja pedig olyan, mint a homály. Nem tudják, miben ütköznek meg. Fiam, az én szavaimra figyelmez, az én beszédimre hajtsad füledet, ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te elmédben. Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Vesd el tőled a száj hamisságát és az ajkak álnokságát, távoztasd el magadtól. A te szemeid előre nézzenek, és szemöldökid egyenest magad elé irányuljanak. Egyengesd el lábaid ösvényit, és minden te utaid álhatatosak legyenek. Ne térj jobbra, se balra, fordítsd el a te lábadat a gonosztól. Isten áldja meg az ő igéjét, és ennek magyarázatát. Most jöjjetek fennállva, emeljük szívünket a mi Úrunkhoz, és imádkozzunk. Mindenható mennyei atyánk, hadd áldjunk és magasztaljunk téged ezen az órán, itt a gyülekezetünk közösségében. Áldunk és magasztalunk téged, minden bölcsességnek forrását, aki olyan jól tudsz mindent, helyesen igazgatsz mindent, akinél ott van a helyes, és jól tudod, hogy mi a helytelen. Te tudod, hogy mi a jó és mi a rossz, és ezt ki is jelented a mi számunkra, és tanítasz bennünket erre. Szólítasz bennünket, Urunk, hogy hajtsuk oda füleinket a te tanításodra, hogy megismerhessük, hogyan járhatunk az igazság ösvényén. De látod, Urunk, hogy mennyire süketek a mi füleink. Látod, Urunk, hogy sokszor nem arra figyelünk, amit te mondasz nekünk, nem tőled akarjuk megtudni, hogy mi a jó és mi a rossz, hanem a saját fejünk után megyünk, a saját vágyaink vezetnek minket, a saját érzelmeink befolyásolnak a döntéseinkben. És látod, Urunk, hogy sokszor ezekből milyen cselekedetek fakadnak, és bizony sokszor mi is megtapasztaljuk, hogy annak a vége, amit megteszünk, az romlás, hogyha nem a te akaratod szerint tesszük. Látod, Urunk, hogy megfertőzött bennünket a bűn, már így születtünk, és reménytelen a mi helyzetünk, ha te ki nem szabadítasz bennünket, ha te nem jössz segítségül. De köszönjük, Urunk, hogy segítségül jössz. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te eljöttél már, és értünk áldoztad magad is. A te áldozatod, az felszabadít mindannyiunkat. Kérünk, hogy erre a szabadságra vezess el bennünket, és erre taníts minket ezen az órán is. Kérünk, hogy szent lelkeddel munkáld bennünk, hogy a te igédnek hittel fogadói legyünk, és megcselekvői is. Kérünk, te adj a mi szívünkbe nyitottságot, te add, hogy akarjunk téged jobban megismerni, akarjunk a Te utadon járni, Urunk. Kérünk Te, adj őszinte odaszánást a mi részünkről. Kérünk, hogy így áld meg a mai Isten tiszteletünket, szent jelenléteddel, szent lelkeddel. Kérünk, hogy légy itt ígéreted szerint közöttünk ma is. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat. Nagy nevedért. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 309. dicséretünk harmadik versszakát. A 309. dicséretünk harmadik versszakát énekeljük, amely így kezdődik. Világosítsd meg elménket, szenteld meg a mi szívünket. Isten tiszteletünk alapigéjét olvasom, úgy, ahogy az írva található Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levelében, a Filippi beliekhez írott levél 4. fejezetében, a 8. és 9. versekben eképpen. Továbbá atyám fiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek, ha van valami erény, és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Amiket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is én tőlem, azokat cselekedjétek, és a békességnek Istene veletek lesz. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek! Jézus Krisztus szentségre hív mindannyiunkat. Azt várja tőlünk, hogy szent életet éljünk. Erre a Biblia több helyen is felszólít, szentek legyetek, mert én szent vagyok, így szól az Úr. Sajnos az a helyzet viszont, hogy mi mindannyian bűnös emberként születtünk. És emiatt nagyon távol állunk a szentségtől és a tisztaságtól. A gondolataink, az érzéseink, a vágyaink, a tetteink is mind-mind bűnösek, vagyis nem azt akarjuk mi, amit Isten akar. Nem a helyeset, nem a jót, hanem mást akarunk tenni. És ezt még az érzéseink is alátámasztják. Sokszor mondjuk, úgy érzem, most ez a helyes, és akkor megpróbálkozunk azzal, amit éppen helyesnek érzünk, vagy vágyunk valamire, és azt tesszük meg, és a végén kiderül, hogy nem jó. Vagy lehet, hogy nem derül ki, de attól még bűnt követtünk el. Lehet, hogy éppen nem látjuk meg, hogy mi volt ebbe a rossz, de attól még Isten szemébe ez helytelen, bűnös. És a szomorú ebben az egészben az, hogy mi ennek születtünk, és nem tudunk ezen változtatni. A bűn rabságban tartja az életünket, az elménket, és a tetteinket is. És a bűnös gondolatok, azok bűnös cselekedeteket szülnek, amiket aztán Isten jogosan elítél. Ezek miatt jogos Istennek a haragja rajtunk. De az örömhír az, hogy Isten tud változtatni ezen a helyzeten, tud változtatni rajtunk, és ő el is küldte az ő egyszülött fiát, az Úr Jézus Krisztust. És Jézus emberré lett, és feláldozta magát értünk, hogy a mi ítéletünket vegye magára. Ő a kereszten elhordozta a bűneink büntetését, hogy megszabadítson. Meghalt, feltámadott, hogy így az atyát megbékéltesse, hogy a haragját elvegye rólunk, minket pedig a bűnnek ebből a kötelékéből kivegyem. Aki tehát megbánja a bűneit és hittel fogadja, hogy Jézusban van az egyedüli menekvés, az részesül ebben. Az bocsánatot nyer, az felszabadul a bűn szolgaságából. Hogyha valaki ide eljut, ezt úgy hívjuk, hogy megtér. És ez egy nagyon fontos pont, a megtérés pontja, hogy valaki még ide nem jutott el, akkor itt az ideje. Ha még nem jutottál el erre a pontra, ha nem bántad még meg azt, amit Isten ellen tettél, amit az emberek ellen, sőt magad ellen is elkövettél, akkor bánd meg, és kérd Istent, hogy kegyelmezzen, és Jézus vérével mosson meg, és akkor meg fogsz tisztulni. De aki eljutott már idáig a megtérésig, annak kezdetét veszi az életében a hit harca. A bűn ugyanis nem tűnik el belőlünk ilyen csettintésre, varázsütésre. Szabaddá tesz Isten bennünket a bűntől, már nem uralkodik a hívő emberen, de mint hajlam ugyanúgy előjön belőlünk. Csak annyi változik, hogy lehetőségünk lesz arra, hogy mi nemet mondjunk a bűnös kívánságoknak. Van lehetőségünk mást tenni, mást gondolni. És ennek a harcnak, a bűn elleni küzdelemnek a központja, a csatatere, az az elménk. Az elménknek kell megváltoznia, ezt tanítja a Szentírás. Mennyei bölcsességre van szükségünk ehhez, hogy az életünk ne a bűnt, hanem a szentséget tükrözhesse. Az elme az elsődleges csatatér, ahol a keresztény életünkért folyik a harc. Pál a rómaiakhoz írt levélben ezt írja, ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok el az elmétek megújulása által. Az egyetlen módja annak, hogy változás jöjjön az életünkben, az, hogyha Isten megváltoztat bennünket, és ez a változás, ez belülről kifelé halad. Az elmében indul. Mert ahogyan gondolkodunk, úgy élünk. A helyes gondolatok helyes tettekhez vezetnek, a rossz gondolatok pedig rossz, helytelen tettekhez, gyakorlathoz vezetnek. A keresztény életben emiatt az elménk az rendkívül fontos. Ezért ír Pál itt a Filippi levélben arról, hogy nagyon figyelni kell arra, hogy mit engedünk be az elménkbe, hogy miről gondolkozunk. Hogy min jár az agyunk. Hogy milyen ábrándok vannak bennünk, mert ezek hatással vannak arra, amit aztán tenni fogunk. Mit engedünk az elménkbe? Itt szeretném, hogyha végig mennénk ezen a listán, amely Pál felsorol, 8 ilyen erényt, amelyeknek irányítaniuk kell azt, hogy mit teszünk a szemünk elé, hogy mit engedünk a fülünkbe, hogy mit olvasunk, hogy mi lesz a szórakozásunk. Ezek mindent meghatároznak, ez a 8 dolog, amit itt Pál felsorol. Kezdjük átnézni ezt a felsorolást, ezt a listát. Mert ezek határozzák meg az egészséges gondolkodásnak a határait, a kereteit. Annak az embernek az életében, aki növekszik az Úr Jézus kegyelmében és ismeretében, annak az embernek az életében ezek a keretek. Ezek nélkül az ember lelki értelemben, hát legjobb esetben is megreked. Rosszabb esetben lecsúszik. Lelki katasztrófát élhet át. Tehát mit mond Pál, mire gondoljunk? Azzal kezdi, hogy ami igaz, amik csak igazak. Azaz, amire az elménknek összpontosítania kell, az az igaz. Ez azt jelenti, hogy ami valós, ami eredeti, ami hiteles, megbízható, ellentétben azzal, ami hamis, vagy ami hazugság. Azt mondja, hogy ne engedd, hogy az elméd olyan dolgokra összpontosítson, amelyek torzítják az isteni normát, vagy amelyek kompromitálják azt, amit Isten világosan lefektet itt az igéjében. És azért mondja ezt, mert az igaz dolgokra való összpontosítás az igazi kereszténységhez vezet. A hiteles kegyességet eredményezi, hogyha az igazról gondolkozunk. De a hamis dolgokon való elmélkedés, ami az igaznak az ellentéte, az pedig a hamis kereszténységhez, legfeljebb látszólagos növekedéshez vezethet. Hogy hazugságokon elmélkedünk, akkor az életünkben hazugságot fogunk élni. Hogyha megtévesztésen elmélkedünk, akkor az életünk megtévesztésé válik. Mennyi hazugság fenyeget minket? A világból. Ezek külső dolgok. Fenyeget minket mondjuk a médiából, ahol látjuk, olvassuk interneten, tévéből álhíreket, ferdítéseket, megtévesztéseket. De Pál azt mondja, hogy ti azon gondolkodjatok, ami csak igaza. Aztán azt mondja, hogy ez a második, ami tisztességes. Ez arra utal, hogy ami tiszteletre méltó. Nemes. Nemeset is jelent ez. Magas minőséget, méltóság teljeset. A tiszteletre méltó ellentéte az, ami nem kedves Isten szemében. És Pál azt mondja, hogy vedd el az elmédtől ezeket az alantas dolgokat. És összpontosíts a magas, a tiszteletre méltó dolgokra. Vedd ki az elmédet a mocsokból, mondhatjuk így. Ezt mondja Pál. Ne foglalkozz a jelentéktelen, a könnyelmű dolgokkal. Összpontosíts emelkedett mennyei dolgokra, amelyek felemelnek és nem lehúznak. Gondolkodj ezeken, mélyülj el ezekben, amik erkölcsileg tiszták, amelyek Isten igéjének a nagyon magas mércéjét teljesítik. Ezeken elmélkedj. Gondolj olyan dolgokra, amelyek tisztességesek, erkölcsösek, becsületesek és egyenesek. A tiszteletre méltó dolgokra való összpontosítás Isten tiszteletét eredményezi az életünkben. Tiszteletre méltó élethez, fedhetetlen élethez vezet, hogyha ezeken elmélkedünk. Ha ez tölti ki az elménket. És ez az elme küzdelme, az elme harca. Legyünk óvatosak, hogy mit engedünk be az elménkbe, hogy mit engedünk a kormány mögé az elménkbe, mert ha olyan dolgokat engedünk be, és olyan dolgokat ültetünk a idézőjelbe teszem, de kormány mögé, amit nem kéne, akkor nem kell meglepődni, hogyha olyan helyre jutunk, ahova nem szerettünk volna. Harmadszor azt írja Pál, hogy ami csak igazságos. Ez a kifejezés azt jelenti, hogy ami megfelel Isten mércéjének. Van egy ilyen elképzelése mögött, a kifejezés mögött, hogy van egy mérleg és az egyensúly. A mérleg egyik oldalán van a súly, a másikra meg ugye általában a gabonát öntötték, és akkor így mérték, hogy hány kiló. Amikor a mérleg egyensúlyba áll, akkor megfelel. És az igazságosság szó jelentése itt, hogy a mérleg egyik oldalán Isten tiszta karaktere, az ő szentsége áll, és a másik oldalán pedig az, ami jön a mi elménkbe. Az, ami az elménkbe kerül, az arányba kell, hogy álljon Isten szentségével. Az kerülhetne. Minden más az nem igaz, nem igazság, nem igazságos. Tehát összhangba kell, hogy legyen Isten szent jellemével és lényével. Törvénytisztelő dolgok. Olyan dolgok, amik összhangban vannak a Szentírással, ami megbízható és igazságos. És ez persze nem azt jelenti, hogy egy hívő ember az csak a Bibliáról gondolkozhat éjjel-nappal. Semmi más eszünkbe se juthat, mert csak igeversek és különböző passzusok juthatnak eszünkbe. Ez nem így van, de bármi más, ami eszünkbe jut, amin gondolkozunk, amin elmélkedünk, annak összhangban kell, hogy legyen a Bibliával. És nem ütközhet azzal, amit itt a Szentírás lefektet nekünk világosan. Van egy ilyen elválaszthatatlan kapcsolat azok között, amikre gondolunk, és az, ahogyan, vagy aközött, ahogyan élünk. Az igaz gondolatok igaz életet eredményeznek, és a hamis gondolatok hamis életet eredményeznek. olyan verzió nincsen, hogy arra gondolok, ami helytelen, az jár a fejembe, azon elmélkedek, ott ezt így elengedem, de közben szentül fogok tudni élni. Ez nem járható út. Azok a betétek, amiket beteszünk az elménkbe, azok kamatostul térnek meg, vagy kamatostul jönnek ki, amikor kiveszünk belőlük. A következő, amit még itt mond Pál, a negyedik jellemző, azt mondja, hogy ami tiszta. És biztos vagyok benne, hogy a Filippi beli gyülekezet is lehet, hogy szívesen hallott volna, és talán mi is szívesen hallanánk egy olyan felsorolást, ahol konkrétumokat mond az ige. Hogy hova mehetünk, hova nem mehetünk, na ez a szórakozás még belefér, ez már nem. Milyen, nem tudom, koncertet, milyen filmet nézhetünk meg, vagy ilyesmi, részt vehetünk egy fesztiválon, vagy nem. De nem véletlenül nem ilyen dolgokat mond Pál, hanem olyanokat mond, ami időtálló. Mert ezek a dolgok, amik a világban vannak, ezek folyamatos változásban vannak. Ugye régen például Filippiben nem nagyon jártak moziba, mert az nem volt. Mi már járhatunk moziba. Nekünk meg olyan dolgaink nincsenek, mint nekik. De maga a norma, amit Isten elénk helyez, az nem változik. Pál itt időt álló elveket ad, amelyek áthidalták ezeket az évszázadokat is, a kultúrákat is áthidalják, a kontinenseket is, és minden ember számára alkalmazható és releváns az, amit itt lefektett Pál. És ezért azt mondja, hogy ami tiszta. És ez a tiszta, ez a szó, ez ugyanabból a szóból származik, amit szentnek vagy szentségnek fordítanak. Etikai vagy erkölcsi tisztaságra utal. Töltsük meg az elménket azzal, ami tiszta és ami szent, ami építő. Mentes a világ romlottságától, szeplőtlen az ember elbukott befolyásától, ami nincs keverve korrupcióval, erkölcstelenséggel, vagy ilyen jellegű tisztátalanságokkal. Hogyha tiszta életet akarunk élni, akkor tiszta dolgokon kell elmélkednünk. Akarunk-e tiszta életet élni, és ha igen, akkor mennyire tiszta életet akarunk élni? Csak részben tisztát, vagy valóban tisztát? Mert ha valóban tiszta életet akarunk élni, az szükségessé teszi azt, hogy azon elmélkedjünk, ami tiszta. Ha tisztátalanságon elmélkedünk, az idővel tisztátalan életet fog eredményezni az életünkbe. Mi magunk tisztátalanná fogunk válni. Aztán az ötödik, amit említ, hogy amik csak kedvesek, itt még tovább bontja, talán látjuk, hogy ezek mind összefüggnek, így elég szorosan kapcsolódnak egymáshoz ezek a gondolatok, de még hozzátesz egy másik oldalt itt Pál, hogy tovább bontja ezt a gondolatot mindegyik leírással, és ezek mind, mint egy ilyen válaszfal így felépülnek, hogy mi az, ami a keskeny utat szegélyezi, ami azon tarthat bennünket. Tehát azt mondja, hogy ami kedves. Ez a kedves szó, ez olyan, azt jelenti, hogy ami olyan kellemes, ami vonzó, de jó értelemben vonzó, ami a szépséget tükrözi, a szentségnek a szépségét, az erkölcsi szépséget tükrözi. Olyan, ami kegyes és nagylelkű, nem pedig nyers, vagy durva és csúnya. A szentség gyönyörűsége az, amire itt utal. Nekünk hívőknek a gondolatainkat arra kell összpontosítanunk, amit a Biblia Isten számára kedvesnek nevez. Amik csak kedvesek, amik Istennek kedvesek. Ami elősegíti a békességet. Hát ezzel szemben a világ megpróbál elcsábítani, megpróbál becsapni bennünket, csalétekkel, magához vonzani, hogy olyan dolgokba húzza minket, amik nem kedvesek, és amelyek nem vonzóak, vonzónak tűnhet, lehet, hogy sikerül felgerjeszteni az embernek a vágyát, de aztán becsap. Hogyha megcsináljuk, akkor azt érezzük utána, hogy én nem ezt akartam, nem erre vágytam. Nem ezt ígérte az az adott dolog. Nem valósult meg az, amivel csábított. Helyette a bűnbe, a mélyre lök. Ezért csak a kedvesről szabad gondolkozni. Aztán azzal folytatja, hogy ami jó hírű. Ez a jó hírű kifejezés, ez azt jelenti, hogy ami nagyra becsült. Szó szerint úgy is lehetne mondani, hogy szépen szólni, vagy jót mondani. Amiről nem emberek mondanak jót, hanem maga az Úr, és az ő igéje jó véleménnyel van. Amik ilyen módon tiszteletre méltóak, amik ilyen módon hitelesek, amik elismertek, értékesek. Ennek ellentéte az, amit Pál például az Efézus 5:4-ben mond, ott figyelmeztet, hogy se szemérmetlenség, se ostobas beszéd, vagy két értelműség az, ami ne legyen köztetek, mert ez nem illik. Ez nem illik. Nem helyén való, nem méltó azokhoz, akiknek szent elhívása van az életükben. És aztán még azt mondja, hogy ha van valami erény, és ha van valami dicséret, ez az erény, ez egy érdekes kifejezés, ritkán fordul elő az Új Szövetségben, de az erkölcsi tökéletesség magas szintjére utal ez az erény. Péter apostol ezzel fejezi ki Istennek a tökéletes vonásait. És ha van valami dicséret, ami dicséretet érdemel, amit el kell ismerni, na ezekről gondolkodjatok, ezt mondja Pál, ezekről gondolkozzatok, ez a 8 jellemző mind azt határozza meg, hogy mire fókuszáljunk, hogy mire összpontosítson a mi elménk. És akkor az a kérdés, hogy ezt hogyan alkalmazzuk? Mi az, ami megfelel ennek? Hogyan valósítsuk meg ezt a gyakorlatba? Mi az, ami megüti Pálnak a mércéjét, és nem csak Pálnak a mércéje ezt, hanem Isten szent lelke sugalta ezt Pálnak, tehát Isten mércéjét megüti, és mi az, ami fönnakad a rostán? Hát az biztos, hogy először is a Szentírás. Az megfelel ennek a mércének. Hogyha az ígéről gondolkozunk, akkor nem lehet nagy bajunk. Krisztus beszéde lakozzék gazdagon bennetek. Hogyha a Bibliának a dolgain, tanításán gondolkozunk, abba elmélyedünk, az csak jó lehet. Ezért az első Zsoltár ugye a bűnös emberrel szembeállítja azt, akinek az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Arról gondolkodik. Azt tölti ki az ő gondolatait, az elméjét, amit Isten kijelentett. Aztán különösen is igaz ugye az Úr Jézus Krisztusra, hogy ő megfelel ennek a mércének. Ő mindezeknek a megtestesítője, megvalósítója. Állítsuk az elménket Krisztusra. Nézzünk Krisztusra. Szeressük őt teljes elménkkel. Mert ha Krisztusra gondolunk, ő, mint ami megváltunk, Urunk lebeg a mi lelki szemeink előtt, az elég hatékonyan távol tud tartani az elménktől minden oda nem illő dolgot. Hogyha Krisztus keresztje az ő értünk ontott vére, az az ár, amit ő a bűneinkért fizetett, ha ezek ott vannak a mi lelki szemeink előtt, ha ezekről gondolkozunk, az el tudja venni a lelkesedésünket a bűntől. Az valahogy azért más irányba tud terelni bennünket. De említettem, hogy nem csak ezekre szabad gondolkozni, de az jó, hogyha ez határozza meg az elmélkedésünket, ha van helye ezeknek, és fontos helye van a Szentírásnak, az evangéliumnak az a mi elménkben, de ezen kívül bármi, ami a mindennapi életben megfelel ezeknek az ismertető jegyeknek, ennek a 8-as listának, az elfogadható. Azokról gondolkozhatunk nyugodtan. Viszont bármi, ami nem felel meg ezeknek, az meg tiltólistás. Azokról ne gondolkozzatok, az nem fog építeni. azoktól óvjuk meg az elménket, mert hamarosan olyanná válunk, mint amik a gondolatainkat irányítják. És a gyakorlati útmutatás érdekében Pál még hozzáfűzi, hogy amiket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is én tőlem, azokat cselekedjétek. Ez a 9. versben van. A Filippieknek azt mondja, hogy olyanoknak kell lenniük, akik példát vesznek Pálról. Arra hívja őket, hogy utánozzák őt. Amit láttatok én tőlem, azokat cselekedjétek. Kövessék az ő példáját, különösen ugye arra nézve, amit a 8. versbe felsorolt ez a 8-as lista. Az életüket igazítsák ahhoz, amit Pál a szemük elé helyezett, amit elmondott nekik, és ahogyan ő élt. Mert Pál volt ott Filippiben, a gyülekezetben. Ő alapította azt. És a 9. versben 4 dolgot említ Pál, amit meg kell valósítaniuk az ő példáján keresztül, amit tanultak, amit elfogadtak, amit hallottak és amit láttak. Így kell megvalósítaniuk a 8. vers tanítását. Tehát Pál a példakép a számunkra, aki előttük élve megmutatta, hogy hogyan kell ezeket gyakorolni. Pál apostol tiszta és szent életet élt Krisztust követve. És ti is ezt tegyétek, ezt cselekedjétek. Itt ezt cselekedjétek, ez a görögben úgy hangzik, hogy prasszó, az ige, ebből származik a praxis kifejezésünk, ezért adtam ezt a címet, hogy a szentség praxisa, ez a pont, mert a szentség praxisát állítja Pál a Filippiek elé, meg mi elénk is. Hogy azokat a dolgokat, amelyeket tanultatok, vagyis amiket Pál tanított, amiket prédikált nekik, amikor ott volt, illetve amit írt nekik, beleértve ezt a levelet is, na azokat kövessétek. És azokat a dolgokat, amelyeket elfogadtatok, ez arra utal, hogy a Filippiek, ők ezt hittel fogadták. Hittel elfogadták Pál tanítását az evangéliumról, elfogadták a szent életre való törekvést, ezt helyeselték. Azokat a dolgokat, amelyeket hallottatok, ez vonatkozhat arra is, ugye, amiket Pál mondott, de vonatkozhat arra is, amiket mások mondtak Pálról. Mert Pál itt már fogságban volt, de azért az ő fogságának a híre az, hogy ő azt ott hogyan viseli, hogyan kezeli, az eljutott Filippibe is. Azoktól, akik Pállal voltak, akik látták őt, hogy hogyan reagált a római fogságra, látták, hogy hogyan élte meg a megpróbáltatásokat, hogy hogyan kezelte az igazságtalan szenvedését. Erről eljutott a hír, tehát hallottak Pálról, és ugye maga a Filippibeli levél is tanúskodik arról, hogy Pál még a fogságban is örül. És hálát ad, és onnan mondja, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Ez az öröm levele a Filippibeli levél. Még azt is szolgálatnak tekinti, hogy ott lehet a fogságban, mert akkor a Filippibeliek gondoskodhatnak róla, és ez az ő lelki épülésükre lehet. Fantasztikus. De ezért mondja, hogy amit hallottatok rólam, azt kövessétek. És hozzáteszi azt is, hogy amit láttatok, azokat, amiket Pál az ő jelenlétében megmutatott, amit megfigyelhettek rajta, az ő hozzáállásában, cselekedeteiben, az ő járásában, a beszédében, azt mondja Pál, hogy így éljetek, ezt kövessétek, amiket tőlem tanultatok, elfogadtatok, hallottatok és láttatok is, azokat cselekedjétek, ezt praktizáljatok. És ez parancsoló módban van. Ez egy felszólítás, egy parancs az Úr részéről, hogy úgy éljetek, hogy az összhangban legyen ezzel. Úgy éljetek, hogy az összhangban legyen az én életemmel és tanításommal, mondja Pál. Mert hogy ő a saját üzenetét mintázta meg az életével, és látható példájává vált mindannak, amit mondott ott a Filippiek előtt. Láthatóan példázta, hogy hogyan lehet törekedni a szentségre. És Ez igaz a helyi gyülekezetben is. Hogy aki pásztor, lelki vezető, vagy presbiter a gyülekezetben, ők vezetők, a nyáj pásztorai, és a gyülekezet azt utánozza, amit az életükben lát, amit az ő életükben látunk, hogyha ők valóban Krisztust követik. Tehát Krisztust követik. Figyelni kell őket, nyitott füllel kell. Hallgassuk őket, mert útmutatók a számunkra, hogy hogyan kell Isten tetsző módon élni. Persze fölmerülhet a kérdés, hogy nem túl egocentrikus-e ez Pál részéről, hogy ezt mondja, hogy engem kövessetek, mert nem helyezi el magát Krisztus elé. De a válasz természetesen az, hogy nem. Pál többször is azt mondja, hogy legyetek az én követőim. Ezt mondja az 1 Korintus 4.6-ba. Kérlek azért titeket, legyetek az én követőim. Az 1 Korintus 11.1-ben ugyanezt mondja, legyetek az én követőim, de kifejti, hozzáteszi, pontosítja, hogy mit ért ez alatt, amint én is a Krisztusé. Ő Krisztus követője, és azért lehetnek Pál követői, mert ő az életével, az életét Krisztusnak szentelte, és az életével Krisztust tükrözi, őt képviseli. Szükségünk van olyan lelki vezetőkre, akik az életükkel és a szavaikkal hatást gyakorolnak ránk, mert ők megtestesítik azt, amit Isten elvár az életünktől. És hála legyen az Úrnak, amikor van ilyen. Mert van ilyen. Lehet őket követni, jó értelemben utánozni. Pozitív példaként vannak előttünk. És persze fontos azt megjegyezni, hogy nem az emberre kell nézni, hanem az Úrra, aki munkálkodik bennük is. Mert az emberben könnyen lehet csalódni, senki sem tökéletes, még az ilyen pozitív példák sem bűntelenek, de mégis van egy látható példa előttünk. Legyetek az én követőim, atyám fiai, testvérek. Kövessétek az én példámat, mondja Pál, és figyeljetek azokra, akik úgy járnak, amiképpen mi nektek példátok vagyunk. Azokra figyeljetek, akik minket utánoznak, mondja Pál egyébként itt ugyanúgy a Filippi levélbe, ugyanúgy járjatok. Ezt hívja az ige egyébként tanítványságnak. Nyilván elsősorban Krisztus tanítványai vagyunk, de vannak, akik hamarabb lettek Krisztus tanítványai, és tőlük mi is tanulhatunk. Maga Jézus mondta, hogy mikor tökéletes lesz, mindenki olyan lesz, mint a mestere. Krisztustól tanulunk, és attól, aki Krisztustól tanul, attól is tanulunk. Tehát, hogyan tudták a filippiek ezt megvalósítani? Úgy, hogy figyelték, látták, olvasták és hallották a vezetőiktől a tanítást. Zárom, testvérek, azzal, hogy mindenhez kell egy elköteleződés. Csak akkor tudjuk a hit harcát vívni, hogyha elköteleződünk. Először is az Úr Jézus Krisztus mellett, és elköteleződünk az ő népe mellett. Akkor tudunk az elménkkel őrá fókuszálni, ez egy elköteleződés. Akarom, hogy mindig ő legyen a központban. Elköteleződés az, hogyha odaszánom magamat, ha átadom magamat neki egészen, akkor tudunk helyes dolgokról elmélkedni. És akkor tudjuk őt követni, akkor tudunk szent életet élni, hogyha elköteleződünk mellette. És el kell köteleződni a gyülekezet mellett is, mert Isten így épít és így vezet minket. Ezt a harcot, ezt egyedül megvívni, hát lehetetlen. Itt a gyülekezetben vannak olyan emberek, akiknek az életük követendő példát állít elénk. Tehát én nekem el kell köteleződnöm a közösség mellett is. Mert itt vannak a testvérek, akik segítenek szóval, tettel, példamutatással. Legyünk így tanítványok, legyünk így az Úr Jézus odaszánt életű követői. Kívánom, hogy ezt munkálja mindannyiunk szívében. Amen. Most jöjjetek testvéreim, fennállva adjunk hálát és imádkozzunk. Mindenható mennyei atyánk, dicsérünk téged, mert te vagy egyedül igaz, tökéletes és szent. És köszönjük azt a hivatást, amelyre hívsz bennünket, hogy mi is szentek legyünk, hogy így képviseljünk téged. Beismerjük, Urunk, meglátjuk, hogy magunktól erre képtelenek vagyunk, amíg a bűn megkötözöttségében élünk, addig nem tudunk szentül élni, és nem is tudunk téged magasztalni. De köszönjük, hogy te elvégezted a mi megváltásunkat, Úr Jézus Krisztus által, hogy lehetővé tedd számunkra a szabadság megélését, a szentségre való törekvést. De látod, Urunk, hogy még így is milyen kevés sokszor a mi erőnk. Hadd támaszkodjunk a te erődre. Hadd hívjunk téged segítségül, Urunk, hogy te vezesd a mi gondolatainkat mindazokra, amik igazak, amik tiszták, amik szentek, amik kedvesek, amik tiszteletre méltóak. Szeretnénk, Urunk, hogyha nem a bűnön kéne gondolkoznunk, és nem a bűnös vágyaink uralnánk a mi elménket, hanem tudnánk mind gondolatainkba, érzéseinkbe és tetteinkbe is közelebb kerülni hozzád, és téged képviselni, Urunk. Szeretnénk, ha szent életet élhetnénk a te dicsőségedre. Kérünk, hogy adj ehhez tőled való bölcsességet, adj ehhez a mi szívünkbe elköteleződést, odaszánást, hogy ne ragaszkodjunk a vezetéshez, ahhoz, hogy mi vezessünk, hogy mi irányítsunk, hanem a te vezetésedhez ragaszkodhassunk, ahhoz, amit az igédbe kijelentesz, amit elénk társz itt a Bibliába, hadd ragaszkodjunk, Urunk, ehhez. Kérünk, hogy ilyen módon vezesd mindannyiunk életét, hogy így tudjuk megélni a szentséget, akár a családunkban, a munkahelyünkön, az otthonainkban, a környezetünkben. Kérünk, hogy te add, hogy ezt a szentséget meg is láthassák az emberek, hiszen te mondtad, hogy úgy kell fény lenni a mi életünknek, hogy mások lássák azt, és ők is dicsőítsék a mi mennyei atyánkat. Kérünk, hogy ezt munkáld mindannyiunk életébe, hogy ilyen odaszánt életű hívők keresztjének lehessünk, a te hűszolgáid. Urunk, hadd imádkozzunk a gyülekezetünkért, annak minden tagjáért, imádkozunk a gyermekekért, hogy az ő szívüket is te vont, Urunk, magadhoz közelebb, tanítsd őket a te igédből. Kérünk, hogy munkáld bennük a hitet, hogy ők is hozzád térhessenek. Urunk, imádkozunk a fiatalokért, hogy te mutass nekik is utat, látod, hogy milyen sok minden van a világban, ami eltéríthet tőled, de hisszük, hogy a te kegyelmed és hatalmad az nagyobb mindezeknél. Urunk, imádkozunk a családokért, hogy te adj egységet, szeretetet, békességet, hogy látjuk, hogy olyan törékeny egység ez a család, de rád bízzuk minden családnak az életét, hogy tarts meg bennünket, tarts meg őket, és hadd kérjünk az idősekért, a betegekért, hogy légy az ő gyámolítójuk, erősítőjük, gyógyítsd, Urunk, a betegeket, ha lehet, és adj nekik lelki erőt a szenvedések elhordozásához. Köszönjük, hogy kérhetünk a népünkért, a nemzetünkért, országunkért és annak vezetőiért, hogy minél több ember szívét fordítsd, Urunk, magadhoz. Hadd könyörögjünk, Urunk, világszerte a keresztjénekért, hogy készíts bennünket a te visszajöveteledre, és tarts meg bennünket, hogy majd megállhassunk előtted, és örökölhessük a te országodat. Köszönjük, hogy meghallgatod könyörgésünket Krisztus Jézusért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Békesség a testvéreknek, és szeretet hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hadd mondjam el a hirdetéseket. Hirdetem először is, hogy Ács Sándorné született Molnár Julianna Rozália testvérünknek a temetése, az holnap lesz 11 órától a szatymazi temetőben. Isten vigasztalását kívánjuk a családnak és a gyászolóknak. Hirdetem másodszor, hogy szombaton, január 18-án házasságkötésre kerül sor, házasságot köt Vinicai Bence és Balog Noémi Fanni. Isten áldása legyen az ő házasságukon. Illetve hirdetem a testvéreknek a gyülekezetünk heti alkalmait, a héten minden alkalom megtartásra kerül. Hadd emeljem ki, hogy most szerdán lesz férfi kör 18 órától, és csütörtökön pedig lesz Ráháb kör szintén 18 órától. Szeretettel hívunk és várunk ezekre az alkalmakra mindenkit. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.